Urunk, Te, aki kívül vagy az időn, csak mosolyogsz, amikor látod, hogyan viaskodunk mi vele. Mindenkinek adtál elég időt, hogy jóságodat felismerje, és megtérésre vezesse. Minden idő a miénk, amit nekünk adtál. Életünknek évei, napjai és órái. Mennyei Atyánk, világosítsd meg értelmünket, hogy a tőled kapott időt nyugodtan és tisztán töltsük el, és mindig meghalljuk bűnbánatra szólító, jóságos szavadat. Nevelj és alakíts bennünket, hogy egész életünkben tiszta szívvel, kedvedben járjunk, és így kiérdemeljük az örök élet jutalmát. Krisztus, a mi Urunk által.
Tessenek helyet foglalni. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntök mindenkit ezen a tavaszt sejthető márciusi estén, amikor még a felhők ugyan nem vonultak el, de már a madár csicsergés jelzi, hogy közel van a kikelet. Ezen az estén húsvéti várakozással tekintünk már előre, hiszen két hét választ el bennünket húsvét szent ünnepétől. És ma esti lekció divinánkra Jónás könyvének harmadik fejezetéből választottunk verseket. Isten megbánta a rosszat, amivel fenyegette őket címmel. Lekció divinánk mindig az Isten jelenlétébe való helyezkedéssel kezdődik. Magunk mögött hagyjuk az elmúlt időszaknak minden zaját, lótását, futását, és megtanuljuk az Istentől a csendet, amely csend segítségével ráhangolódunk arra, hogy Isten üzenetét megértsük. Az első pillanat a lekció, mint az Isten igéje mond. De ez nem csak annyit jelent, hogy egyszerűen elolvassuk a Szentírásból már a kiválasztott részt, hanem valóban arra igyekszünk figyelni, amit Isten igéje mond. Mielőtt meghallgatnánk, lépjünk hát egy lépéssel közelebb a ma estére kiválasztott elmélkedési szakaszunkhoz. Antal Atyát kérjük, hogy segítsen bennünket, mielőtt Isten igéjét meghallgatnánk, kinyissuk a szívünket és fülünket azelőtt, amit Isten igéje mondani szeretne nekünk.
Amikor az Isten választott népének tagjai akár vallási törvényt, akár erkölcsi szabályt sértettek meg, nyomban érezték a szívük mélyén, hogy helytelenül cselekedtek. Szégyenérzetük keletkezett. Úgy érezték, nem állhatnak meg sem Isten előtt, sem önmaguk előtt. A szégyenérzet jelentkezése után azonban rögtön eszükbe jutott a következő. Nincsen nagyobb baj. A mi Istenünk ugyanis könyörülő és nagy irgalmú. Ezt az igazságot kicsi gyermekkoruk óta ismételten hallották. Szégyenükben rögtön arra gondoltak, ugyan vétkeztünk, de a könyörülő Isten nagy irgalmasságában megbocsátja, amit tettünk. gyermekkoruk óta azt is tanulták, és később ez még inkább tudatosodott bennük, hogy az esztendőnek van egy napja, a kiengesztelődés napja, amikor a bűneik megbocsátást nyernek. Mindenkinek a bűnei, az egész népé. A főpap ugyanis mindenkinek a bűnét ráolvassa egy bűnpakra, és ezt az állatot messze kiűzik a pusztába. Magával viszi a bűnpak a nép bűneit, a nép pedig megtisztult lehet, érezheti, hogy Istennel semmilyen zavaró kapcsolata nincs a továbbiakban. Isten továbbra is úgy tekint rájuk, mint a saját gyermekeire. Ahogy egy szülő sok mindent megbocsát a gyermekének, pontosan ezt teszi Isten is. Ők az ő gyermekei mindig számíthatnak megbocsátására. A kiváltságos helyzetük egy kicsit elkényelmesítette őket. Vétkezünk, Isten megbocsát. Igen ám, de a szomszédos népek, amelyek nem csak távolabb éltek az országuktól, hanem az ő istenüket nem is ismerték. A szomszédos népek viszont pogány életmódot folytattak, és ennek a pogány életmódnak a következménye az volt, hogy úgy éltek, ami Izrael fiaiban és lányaiban megütközést keltett. Sokszor gondoltak arra, nekik van bocsánat? És rögtön megadták a választ is, nem, mivel ők nem ismerik a mi Istenünket, nekik nincs bocsánat. Nem is lehet. Olyan szörnyűek a bűneik, annyira utálatosak, hogy ezeket a bűnöket Isten nem bocsátja meg nekik. Nem ismerik az egyetlen irgalmas Istent, és különben is nekik nem jár bocsánat. Akkora a vétkük, hogy megbocsáthatatlan. Ebben a helyzetben, ami évszázadok óta tartott Izraelben, egyszer fellépett egy ismeretlen nevű próféta, akinek Jónás könyvét köszönhetjük, és ez az ismeretlen nevű próféta valamikor Krisztus előtt 300 körül egészen újat és váratlant mond Istenről. Ő határozottan állítja, belekiáltja a környezetében élők fülébe, hogy mindenki hallja, hogy a mi Istenünk nem csak nekünk akar megbocsátani ismételten, hanem más népeknek is. Ő nem csak Izrael Istene, hanem valamennyi nép könyörülő Istene is. E bevezető gondolatok után hallgassuk meg felállva azt a szövegrészt, ami Jónás könyvének harmadik fejezetében, annak a fejezetnek az elején található. Az Úr másodszor is szólt Jónáshoz. Kelj fel, menj el Ninivébe, a nagyvárosba, és hirdesd azt, amit majd mondok neked. Jónás fölkelt, és elment Ninivébe az Úr parancsa szerint. Ninive nagy város volt. 3 napba telt, míg az ember végigment rajta. Jónás bement a városba, egy napi járásnyira, és hirdetni kezdte. Még 40 nap, és Ninive elpusztul. Ninive lakói hittek az Istennek, böjtöt hirdettek, nagyok és kicsik egyaránt zsákruhát öltöttek. Amikor Isten látta, hogy letérnek gonosz útjaikról, megbánta a rosszat, amivel fenyegette őket, és nem tette meg.
Látszólag egyszerű elolvasni egy néhány mondatból álló szöveget, még akkor is, hogyha az a Szentírásból való. Mint láttuk, a lekció azonban sokkal többet szeretne tenni velünk, és sokkal többre szeretne meghívni Isten minket a lekció alkalmával, mint egyszerű szövegolvasásra. Ahhoz, hogy közelebb lépjünk Isten üzenetéhez, szükségünk volt néhány bevezető gondolatra, hogy Isten közelebb engedjen lépni bennünket kinyilatkoztatásának csodájához. Most miután már megismertük Isten igéjét, most tovább kell elmélyülnünk Isten üzenetének szövegében, szavaiban. És most a szövegre és környezetére figyelünk, majd utána néhány mélyen szántó gondolattal próbálunk egészen belehelyezkedni mindabba, amit Isten igéje mond nekünk. Ehhez kérjük most ismét Antal atya segítségét.
A perzsa uralom idején élt szerző a tanító elbeszélésében Jónás próféta személyén keresztül a saját népének adott leckét. Ez a történet nem egy prófétát akar oktatni, hanem a népet. Azt a népet, amely megtisztelve érezheti magát, hiszen prófétaként tekint rá az Isten, vagyis igénybe veszi a szolgálatát céljai elérésében. A szerző az elbeszélő művészetben meglehetősen jártas. Arra hívja meg a kortársait, hogy tegyék magukévá az igazságot. Izrael Istene, a megbocsátás Istene. Ő a bűnös megtérését akarja, sőt, nem csak a megbocsátásra kész, hanem a büntetésről is hajlandó lemondani. A szerző az olvasói elé tárja az Isten által járt utat, ami az ember számára szokatlan. És persze, az Isten által járt út mellett megrajzolja az ember megmenekülését jelentő utat is. Szavai és gondolatai nyomán világossá lesz, hogy egyedül az Isten szava jelenthet iránymutatást az ember számára. Az emberi gondolatok, ötletek lehet, hogy jól jönnek pillanatnyilag, de ami az ember életét jó irányba viszi, az kizárólag az Isten szava, pontosabban az Isten útmutatása. Ezek után mélyedjünk el még inkább a szövegben és a szöveg részleteiben. Jónás egy nagy kitérő után isteni parancsra tényleg útnak indul az asszír birodalom fővárosába, Ninivébe. Ninive a mai Irakban a Tigris folyó bal partján található romterület, ami napjainkban csupán emlékeztet arra, ami a virágkorában volt. Akkor ez a napjainkban látszó romterület az asszír birodalom fővárosa volt. Annak a birodalomnak volt a fővárosa Ninive, ami példátlan és tervszerű kegyetlenséggel igázta le egész Elő-Ázsiát, amikor ez az írás készült, azelőtt körülbelül 400 évvel. A proféta szeretné, aki írta ezt a könyvet, a proféta szeretné, ha az ő szemüvegén keresztül nézne körül mindenki Ninivében. Pontosan úgy, ahogy Jónás láthatta gondolatban ezt a várost. Az utcákon látszanak a fölényes világhatalom palotái. Láthatók az istenek templomai, amik Izrael hitében egyenesen a botrány épületei. S Jónás próféta ebben a tanító elbeszélésben ott áll egy gonosz világban, és egy hithű zsidó ember tudja, a gonosz világ bármely pillanatban várhatja az Isten büntető ítéletét. A méretét a szerző egyenesen fantasztikusnak rajzolja meg. Szó szerint ez szerepel az írásában. 3 napba telt, míg az ember végig ment rajta. A 3 napi járás nagyjából 60-80 kilométert jelentene. Csak összehasonlításul, Párizs, a világváros a Szajna mentén egy napi járással végigjárható. A régészeti kutatások világossá tették, hogy az egykori város átmérője 4-5 kilométer lehetett. Az elbeszélő tehát túloz. Igen, nem véletlenül. Népies ábrázolási formát alkalmaz, amivel csupán ezt akarja mondani. Ninive a bűn nagy hatalmát jelzi. Ha akkora a mérete, hogy 3 napig haladhat bent az ember, mire végigér rajta, a bűn a világban ilyen méretű. Továbbá, Ninive az Isten népével szemben éreztetett ellenséges viszonyt is szemlélteti. Az izraeli országrész ugyanis az asszírok hódításának áldozata lett. Sajnos megtapasztalta a kegyetlenséget és az állami lét teljes megszüntét. Igen, ezt az asszírok oldották meg így annak idején. Ninive tehát minden negatív dolognak valamiféle jelképe. Ide megy a tanító elbeszélésben szereplő Jónás próféta. A küldetése közben azonban megelégszik azzal, hogy csupán egy nap járásnyira megy be a városba. Aztán nagyon tömören, de velősen 40 napot ad még a városnak, és azt is bejelenti, hogy a 40 nap után viszont a pusztulás következik. Ahogy annak idején a bűnös városokkal történt, Szodomával és Gomorrával, pontosan az fog történni Ninivével is. Ugyanis a pogány népek erkölcsi vétségeit Isten nem csak helyteleníti, hanem a városaikat kollektív büntetéssel fogja sújtani. Ami volt osztályrészként Szodoma és Gomorra sorsa, pontosan az lesz Ninivének a sorsa is. Ezért a költeményben szereplő Jónás próféta mindössze egyetlen rideg hangulatú mondatot ejt ki az ajkán. Pontosabban 5 héber szót. Még 40 nap, és Ninive elpusztul. Ez az 5 szó egy kézen megszámolható. Könnyen érthető világos üzenet, ami nyomatékot ad a mondani valónak. Ezért a próféta úgy érzi, nem szükséges indokolnia semmit. Nem kell elárulnia, ki küldte őt ide a városba. Azt se kell elmondania, hogy tulajdonképpen az Isten ítéletének mi volt a kiváltó oka. Valójában ez a bizonyos bűnbánatot hirdető próféta nem szólít fel a megtérésre, nem szólít fel a bűnbánatra, hanem várja az Isten biztosan bekövetkező büntetését. A hatás azonban óriási. A hányaveti módon előadott üzenet a próféta minden szándéka ellenére futótűzként terjed el a városban, a város lakói között. A próféta szavait komolyan veszik, és haladéktalanul cselekszenek. A hátralevő 40 napot mindenki felhasználja a megtérésre. Nem halogatnak, úgy érzik, kaptunk haladékot. Ezzel élni kell. Szakítanak eddigi gondolkodásmódjukkal és tetteikkel. Hogy mit tesznek, ezt népies megfogalmazásban a próféta így mondja el, a bűtölésük jele, hogy zsákvászomból készült ruhát öltenek, és bánják mindazt, amit helytelenül és hibásan tettek. Nyíltan hozzáteszi ennek az elbeszélésnek az írója, ez a hitükről árulkodik. Jól lehet, eddig semmit nem hallottak az egyetlen Istenbe vetett hitről, de a cselekedeteik erről tanúskodnak. Bőjtölnek, síratják elkövetett hibáikat, és olyan öltözéket viselnek, ami nem hivalkodó, ami rájuk nézve megszégyenítő. De viselik, mert tudják, ez a tetteik következménye. A megtérés csodája végbe megy. Ezek után pedig az Istennek a válasza következik, amit persze senki sem várt. És a szerző valami olyasmit mond, amire nem volt eddig még példa. Az Isten meggondolja magát. Eddig Istenről ilyen kijelentés nem hangzott el még soha. Meggondolja magát. Felülbírálja korábbi gondolatait. És miért teszi ezt az Isten? Mert látja a megtérésüket. Nem hagyja végre az Isten, amivel megfenyegette őket. Istenről olyan gondolat kerül előtérbe, ami addig alig hangzott el korábban. Megindítja az Isten szívét a város lakóinak viselkedése, a megtérésük. A szerző érzelmeket mond el Istenről, akinek érző szíve van, és nem csak érzelmeket árul el magáról az Isten, hanem nagy kockázatot is vállal. Ha nem bünteti meg őket, akkor ezek az emberek egy legközelebbi alkalommal esetleg még nagyobb vétkeket követhetnek el. Most elnéző lesz, és utána jön az ember válasza. A szerző nem fél ettől. Isten nem úgy gondolkodik, mint az ember. Ő függetleníti magát attól a sztereotíp gondolkodástól, amit az akkori kortársak is változatlanul vallottak. Szemet szemért, fogat fogért. Mindennek megvan a következménye. Annak is, hogy Ninive lakói vétkeztek, most már bánhatják, de a büntetés nem kerülik el. Nem. Isten szakít ezzel a gondolkodásmóddal. Az isteni pedagógia más. Ő engedi magát megváltozni. Hagyja, hogy Ninive lakói hassanak rá. Ezzel a város lakói esélyt kapnak, kicsik és nagyok. Nem csak a város válhat újra naggyá, hanem mindenki, aki benne él. Az egyetlen Isten nem a megmásíthatatlan, könyörtelen döntések Istene. Az irgalma mindig ott fejti ki a hatását, ahol az emberek őszinte bűnbánattal igényt tartanak arra.
Most a meditációnak a pillanatához értünk. Az Isten igéje hozzánk érkezett, és most már arra figyelünk, ami bennünk visszhangzik az Isten igéjének köszönhetően. Amit Isten igéje nekünk mond, azokra szeretnénk a következő percekben figyelni. Ehhez kérjük további vezetését Antal atyának.
Az Isten személy szerint megtapasztalt türelmének és irgalmának mindannyian örülni szoktunk. Hála tölti el a szívünket, ha megkönnyebbülten letehettük a bűneink terhét. A következő pillanatban azonban egyszer csak megfeledkezünk mindarról, ami velünk történt. Akadályt emelünk az Isten mások felé irányuló jó indulata elé. Sokszor eszünkbe sem jut, hogy mi mindig újabb esélyt kapunk, és ez az esély másoknak is jár. Ha mi örülni tudunk ennek, mások is örülnének, ha megkapnák. A másokkal szemben tanúsított, kíméletlen szigorúságunk oka sokszor az, hogy az Istenbe vetett bizalmunk enyhén szólva hiányos. Úgy gondoljuk, hogy rendben van, megvan az a bizalom, csak hát éppen kritikus helyzetekben vizsgázunk belőle elégtelenre. Nincs meg. Jó hangulatunkban és jó környezetben minden rendben van, csak hát az élet nem kényeztet el bennünket ilyen pillanatokkal. Több olyan helyzet van, ami nehéz, ami átláthatatlan, ami bántó, sértő, megalázó. Eszünkbe kell, hogy jusson ezekben is, ha Isten a bűneink ellenére bízik bennünk, akkor nekünk is bíznunk kell másokban.
Most a kontempláció következik, az elmélkedés, amit Istentől ajándékba kaptunk, és immáron a szívünkben hordunk, arra szeretnénk egy pillanat erejéig visszagondolni, és elmélyíteni Istentől kapott ajándékainkat.
A megtérés lehetősége mindenki előtt nyitva áll. Bárki, bármikor tarthat bűnbánatot. Soha nem lehet előre tudni azt a pillanatot, amikor a másik megdöbben, elgondolkodik, és késznek mutatkozik a megváltozásra. Ehhez egy adott hangulat kell, ehhez egy adott helyzet kell, ehhez egy adott érzelemvilág kell, ehhez kell egy környezet, és még oly sok minden. Ezt a pillanatot a másik ember életében türelemmel kell várnunk. Ez a várakozó türelem és a nyomában járó változás nem válthat ki belőlünk irigységet, sőt, elkeseredettséget sem, hogy lám-lám mit tettek és utolértek bennünket. pedig mi nem ilyenek voltunk. Ez a pillanat belőlünk csak hálás csodálkozást és őszinte tiszta örömet válthat ki. Állandóan az a veszély fenyeget bennünket, hogy csak magunk körül forgunk. Magunkat tartjuk a legfontosabbnak és a legértékesebbnek. Ahogy az elbeszélésben szereplő Jónás prófétának, úgy nekünk is meg kell tanulnunk, hogy rádöbbenjünk személy szerint is az Istentől kapott küldetésünkre. Azért választott ki magának Isten bennünket, hogy személy szerint általunk is eljusson másokhoz a jóságáról szóló üzenet. Ehhez először is állandóan késznek kell mutatkoznunk a megtérésre. És amikor újra elrontottunk valamit, újra a következő megtérésre. Az eddigi hibás szemléletünk előbb-utóbb megváltozik. Hogy mitől? Attól, hogy félelmet nem ismerve, rendíthetetlenül tanúskodunk az irgalmas és szerető Istenről, és ezt a szeretet tetteivel is bizonyítjuk.
Lekció divinánknak az utolsó pillanatához érkeztünk, ez az oráció, az imádság. Most válaszolunk az Istennek, Isten igéjével a szívünkben és a kezünkben, és az egyház imádsága fohászai egyetemes könyörgése által. Az orációra mindannyian felállunk, és állva fogjuk közösen mondani, Urunk, szent lelked által újíts meg minket.
Áldott legyen Istenünk, aki azt akarja, hogy az emberek új teremtményé legyenek. Szűnjék meg, ami régi, és minden újjá legyen. Ezért forduljunk hozzá élő reménységgel. Urunk, szent lelked által újíts meg minket. Engedd, hogy levessük a régi embert cselekedeteivel együtt, és magunkra öltsük az új embert, fiadat, Krisztust. Urunk, szent lelked által újíts meg minket. Add, hogy őszinte megtéréssel egyre méltóbbak legyünk barátságodra. Urunk, szent lelked által újíts meg minket. Ajándékozz meg minket irgalmas szereteteddel, és bocsásd meg bűneinket. Urunk, szent lelked által újíts meg minket. Adj nekünk is irgalmas szívet és jó indulatot, hogy türelmesek legyünk mindenkihez. Urunk, szent lelked által újíts meg minket. Add, hogy minden bűnbánó elnyerje bűnei bocsánatát, és részesüljön a megváltás kegyelmeiben. Urunk, szent lelked által újíts meg minket. Urunk Istenünk, tekintsd jóságosan néped buzgóságát, add, hogy testi önmegtagadásaink és jó cselekedeteink gyümölcseként lélekben újjászülessünk. a mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
Kedves testvérek, szeretettel várunk mindenkit április 16-án a legközelebbi Lectio Divinánkra. Akkor ezzel a címmel fogjuk az elmélkedésünket vezetni, hogy az Úr nem volt a földrengésben, az Úr nem volt a tűzben. Addig is szép előkészületet kívánunk a húsvéti szent ünnepekre, és a húsvéti időben pedig boldog ünneplést. Köszönjük szépen Antal atyának a szép és értékes gondolatait ezen az estén is a Lectio Divinán.